Storsolya Evvel, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjével folytatjuk. A forintról lesz szó. Nem tudom, ez a 400 forint körül ingadozó euró, ez szerinted tartósan velünk marad, vagy csak egy lélektani sokkot érintettünk?
Hát nagyon nehezet kérdeztél. Ugye évek óta azt látjuk, hogy gyengül a forint, fokozatosan gyengül a forint. Igazából 2020-tól pedig még inkább felgyorsult a folyamat, és a 2022-es év is a korábban várttal ellenkezőképpen a forint leértékelődéséről szólt, és fél év alatt majdnem annyit gyengült a forint, mint előtte 4-5 év alatt. És azt is látjuk, hogy a gazdaság hozzászokik az újabb, egyre gyengébb euróárfolyamhoz. Tehát van esély arra, hogy ez akár folytatódhat is. Tehát nekem mindenképpen csökkent a korábbi optimizmusom a forint árfolyammal szemben, illetve a forint árfolyam felértékelődésével szemben. Itt a rövid távú kép az nem túl kedvező. Beszéltünk itt a Fed kamatpolitikájáról és az EKB kamatpolitikájáról az előző blokkban, ami ugye könnyen a dollár további erősödéséhez vezethet. Ez ugye nem segíti a forintot. Ugye nem segíti most a forintot, hogy a piacok árgus szemekkel figyelik, hogy a nagy jegybankok meg tudják-e fékezni az inflációt, és milyen lépéseket tesznek, és milyen szintekre emelkednek a fejlett piaci kamat és hozam szintek. Tehát van egy általános kockázatkerülés most emiatt a világban, ami szintén nem tett jót a kurzusnak, és emellett a nem túl jó külső környezet mellett ugye itt vannak nekünk a speciális magyar történeteink. Az egyik ugye az EU-val való megegyezésnek a hiánya, az, hogy az EU-s pénzekhez nem férünk hozzá. A másik pedig a magyar kamatpolitikának az ellentmondásai, ami szintén nem segít most jelenleg a forintnak. Tehát én azt mondom, hogy ami most gyors forint felértékelődést tudna kiváltani, az ugye az, hogyha gyorsan sikerülne ezt a megállapodást az Európai Unióval tető alá hozni a helyreállítási és ellenálló képességi alapokról. A másik pedig ugye az MNB-nek a kommunikációja. Ugye most olyan változások történnek a világban és a régióban is, ami abban az irányban mutat, hogy nem biztos, hogy elegendő lesz, hogyha az MNB csak a most kommunikált lassú, fokozatos, szigorító lépésekkel él a közeljövőben. Tehát lehet, hogy sokkal gyorsabb kamatemelési tempóra, ütemváltásra lenne szükség, és bizony nem a lassítás, hanem a gyorsítás irányába. Szerintem ez is segíthetne a forinton, tehát hogyha ezen a két speciális magyar dolgon nem történik változás, akkor szerintem nem kizárt, hogy akár további leértékelődés is jöhet.
Mi lenne fontosabb egyébként az, hogy mondjuk tisztázódjon, hogy az alapkamat vagy az egyhetes betéti tenderre az igazán markáns, és inkább visszatérni az alapkamat szerű árazásra, vagy jó lenne az, hogy például mondjuk adott esetben akár a kereskedelmi bankok idézőjelben persze besegítenének azzal, hogy magasabbak a betéti kamatok, többen takarítanak meg. Szóval ilyen megoldások is jót tennének akár a forint karbantartására, akár az infláció fékezésének?
Én úgy gondolom, hogy amit említettél, hogy az alapkamat és az egyhetes betét között fennálló különbség, nem biztos, hogy ez fog történni, amit most én mondok, hogy szerintem jó lenne megtenni, de szerintem ezt a kamatkülönbözetet mi hamarabb zárni kellene egy mostaninál magasabb szinten, mert ez rendkívüli zavarokat okoz szerintem még mindig a piacon. amikor ugye az MNB a például pár hete beszélt a szigorítási tempónak a lassításáról, akkor egyáltalán nem volt világos, hogy ő most melyik kamatlábról beszél, az alapkamatról vagy az egyhetes betét kamatáról. Ugye az MNB próbálja azt kommunikálni, hogy az alapkamatnak még mintha lenne bármilyen jelentősége a piacokon, pedig igazából nincsen, hiszen ugye minden kamatláb az egyhetes betét rátájához igazodik. Tehát nagyon komoly értetlenséget tud ez szerintem okozni a forintpiacon, és talán ez is hozzájárulhat a mostani gyenge teljesítményhez. Amit pedig mondtál, hogy a betéti kamatok hogyan árazódnak, hát ez ugye valahogy ez egy olyan jelenség, ami azt mutatja, hogy hiába emel kamatokat az MNB, a monetáris transzmisszió nem tökéletes. Ennek ugye megvannak a maga lyukai, leginkább az, hogy az elmúlt években óriási mennyiségű likviditás többlet halmozódott fel a bankrendszerben, és ezt nyilván időbe telik, amíg sikerül visszavenni, vagy sikerül érdemben csökkenteni. Szerintem talán ez a legfontosabb oka annak, hogy a betéti kamatok nem igazodnak, legalábbis a lakossági piacon a effektív kamatoknak a szintjéhez. Hogyha ez esetleg itt valamilyen fordulat történne, váltás történne, szerintem az nem feltétlenül a forint árfolyamán segítene, ellentétben az előző lépéssel, hanem ugye közvetettebben segíthetne a fogyasztás visszafogásán és a megtakarítási hajlandóság növelésén keresztül az infláció letöréséhez. És igazából ugye a forint árfolyamának a szintje is, illetve erősödő vagy gyengülő tendenciája is emiatt lenne fontos, hiszen ugye a magyar inflációs környezet is rendkívül magas, továbbra sem látjuk az inflációnak a csúcsát, és hát hiába vannak árstoppok, azért a maginflációnak az alakulása az jól jelzi, hogy nagyon erősek a másodkörös hatások, erősek az inflációs várakozások, és hát ilyen helyzetben szerintem mindenképpen célszerű lenne, ha egy erősebb forint árfolyamon keresztül sikerülne tompítani a nagyon jelentős külső inflációs sokkokat. Egyébként egy éves évfordulója van most már annak júniusban, hogy az MNB elkezdte a szigorító politikáját, elkezdte a fokozatos kamatemeléseket, és amikor ez megindult egy évvel ezelőtt, abban bíztunk, hogy ez be fog következni, tehát erősebb szinten stabilizálódik a forint, és ezzel támogatja az infláció elleni küzdelmet a árfolyamnak az alakulásra, és ehhez képest egy év elteltével azt látjuk, hogy a forint árfolyam is inflációt fokozó tényezővé vált, amit nagyon nehéz pozitívan értékelni.
Említetted még így végezetül a többlet likviditást, ami felhalmozódott a kereskedelmi bankoknál. Ez leginkább arra vezethető vissza, hogy nagyon sokáig alacsony kamatozású hiteleket, de jobbára jegybanki forrásokat továbbítottak a kereskedelmi bankok, és nem saját betétekből, vagy saját forrásokból hiteleztek? Emiatt is nem kellett igazából a magas kamat?
Így igaz, úgy van, ahogy mondod, ugye lényegében 2015-16-tól rendkívül laza a monetáris politika Magyarországon, és ugye a laza monetáris politika nem csak abban nyilvánult meg, hogy alacsonyak voltak a kamatok, hanem abban is megnyilvánult, hogy az akkor is jelenlévő többlet likviditás sterilizálásához az MNB-nek nem volt eszköze, tehát ugye fokozatosan ezt a többlet likviditást kiszorította a bankközi piacra, ezzel ösztönözve a bankokat arra, hogy hitelezzenek, másrészt pedig az önfinanszírozási program keretein belül állampapírt vásároljanak. És ugye hozzájárultak ehhez, ahhoz mondod, a kedvezményes jegybanki hitelprogramok, amikor ugye olcsó forrásokat biztosított a jegybank a bankrendszernek, akik ezt ugye meglehetősen alacsony kamaton továbbították a vállalati szektor felé, és hát ugye fontos likviditás bővítő szerepe volt még a magyar mennyiségi enyhítési programnak is, hiszen a Magyar Jegybank is vásárolt állampapírokat, illetve vásárolt államilag garantáltnak számító értékpapírokat is, és ezzel is ugye folyamatosan növelte a likviditást egészen a tavalyi év végéig a bankrendszerben.
Nyesta Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát, szia!
Köszönöm szépen!